Mennyei édesatyám, köszönjük neked ezt az együtt eltöltött időt, azt, hogy láthatatlanul, bár de megtapasztalhatóan jelen vagy a te szent lelked által. Köszönjük, hogy gazdagítottál bennünket, hogy örömünk lehetett az egymás közösségében is. Áld meg most, kérjük ismét az igét. Amen. Délelőtt is János evangéliumából vettük az igét, és most János evangéliumának a 14. részéből, a 26. verstől olvasom az igét. János 14, 26-tól. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjétek a ti szívetek, se ne féljen. Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek, elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az Atyához, mert az én Atyám nagyobb nálamnál. Kedves testvérek, három gondolatot szeretnék körüljárni. Az egyik kérdésünk az, hogy megint, hogy mit is tudhatunk meg a kijelentő Istenről. Ki is ez a bizonyos vigasztaló, akit majd Jézus nevében küld az Atya a tanítványoknak, és miután mi ezután az idő után vagyunk már, hát így nekünk is. Mert nincs az igében olyan kijelentés, amelynek az értelme kihunyt azzal, hogy az eredetileg megszólított személyek eltávoztak közülünk. Nem lenne örök az ige, ha azt mondanánk, hogy ez csak a tanítványoknak szól, már nem szól nekünk. De mert leírattak ezek a dolgok, azért írattak le, hogy generációról generációra, apáról, fiúra, anyáról, leányra, szülőkről, gyermekekre öröklődjék, megszólítassanak Isten szent lelke által. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ama vigasztaló pedig a szent lélek. Itt a Biblia eredeti szövegében ez a vigasztaló, talán hallottuk ezt a nevet, ilyen néven szerepel, hogy paraklétosz. Ez nyelvtanban úgy mondják, hogy igéből képzett főnév, és azt jelenti, hogy valaki, akit oda lehet hívni, valaki, aki odaül, odaültethető mellénk. És onnan van ez a név, hogy hajdan az ókorban, ahol, amikor szintén voltak az embereknek mindenféle peres ügyeik, és hát nem volt könnyű soha az egyszerű embernek, pláne nem, megnyerni ezeket a pereket. És akkor is így volt, hogy voltak, akik különösen is foglalkoztak a joggal, sőt a római birodalomban később nagy szórakozás, elfoglaltság volt, hogy kitaláljanak minden peres dologra valamilyen jogszabály. Valamilyen törvényt, ezzel foglalkozik most a római jog. És akkor itt is megemlítjük azt, hogy a jogalkotás nem arról szól, hogy a hatalmon lévők olyan szabályt hoznak, amilyet akarnak, hogy féken tartsák az embereket, és elvegyék a jogaikat, hanem a jog egy felismerés. Az igazságnak a felismerése, mert Isten a jog fölött áll, és tőle erednek a szabályok, és az a művészet a jogalkotásban, és aztán az alkalmazásban is, hogy megértjük, hogy Isten hogy akarja szabályozni az életünket. És most visszatérve ide a paraklétoszra, ő az az ügyvéd, más szóval, aki szorult helyzetünkben mégis ott van mellettünk, és meg tudja fogalmazni azt, amit mi nem tudunk jól a magunk védelmére felhozni a bíróság előtt. Hiába van valakinek igaza, ha nem tudja megfelelően védeni önmagát. Emlékszem, a régi világban a rendszerváltás előtt volt, többször mondták emberek, hogy nem szabad csak a nagyon merev jogszabályok nyelvezetén megírni egy fellebbezést, mert ha az ember a saját szavaival fogalmazza meg a dolgot, akkor rögtön gyanakodni kezdenek. És akkor inkább elutasítják, mert nem azon a nyelven van megfogalmazva a szöveg. A jognak is van egy nyelve, és a nyelvben benne van annak az értelme és annak az ereje, hogy hogyan lehet kikezdhetetlenül az igazság mellett érvelni. És mi ezt nem tudjuk. Mi elbuknánk az ügyeinket. Mi nem tudjuk önmagunkat védeni. Az ige azt mondja egy helyütt, hogy még a kéréseinket sem tudjuk megfelelően megfogalmazni, és a Szentlélek van abban is segítségünkre. Nem tudunk jól kérni. És a paraklétosz segítségünkre van. Az a valaki, aki még ezt is jelenti a név, hogy aki halló távolságon belül van. Tehát ha valaki jogi védelemre szorult, akkor elgondolkodott, hogy van-e a megszólítható körben, halló távolságon belül, mondjuk így, valaki, aki ért a joghoz, és aki ide tud ülni mellém. Nem tudom, hogy rajtam kívül más is volt-e már bírósági eljárás alatt. Én is emlékszem arra, hogy milyen megnyugtató volt, ha megérkezett az ügyvéd, és átvette a szót, és mivel ő nem volt érintett a dologba, kevésbé izgult, mint az eljárás alá volt személy, és ő megmondta nyugodt, szemtelen hangon azokat az érveket, amelyek előtt a bíróságnak is meg kellett hajolni, mert a jog a bíró fölött is áll. Most ez Isten vonatkozásában persze nem így van, mert ő mindenek felett van. Az én atyám nagyobb nálamnál is, mondja az Úr Jézus. És ezért jó helyen vannak ott az ügyek. De én elküldöm a paraklétoszt, mondja az Úr Jézus, valakit, aki nem hagy cserben, nem hagy bennünket ügyeinkben elveszni, és azon kívül pedig még két dolgot fog tenni. Nem csak mellénk áll, odahívható, odaültethető, biztonságtudatot ad a jelenléte, hanem megtanít bennünket, és azon kívül pedig eszünkbe juttatja, amit már tudunk. És akkor megállunk ennél a két dolognál. Hajdan, amikor én elhívást kaptam a lelkipásztori szolgálatra, és másokkal együtt felvételiztünk az egyház ilyen bizottsága előtt, akkor nem azt vizsgálták, hogy képesek vagyunk-e másokat tanítani, hanem azt vizsgálták, hogy mi taníthatók vagyunk-e. Tehát képesek vagyunk-e odafigyelni, képesek vagyunk-e meghajolni a nagyobb igazság előtt. Van hely a Bibliában, ahol azt javasolja az apostol, hogyha nem tudnak az atyafiak megegyezni, akkor ültessék le a legkisebbeket, és engedelmeskedjenek nekik. Volt egy ilyen elv régen, hogy ha nem tudtak dűlőre jutni egy közösségben, akkor a legegyszerűbb embereket szólították fel, ez egy kényszer is volt, hogy üljenek le, és döntsenek. És a döntést pedig el kellett fogadni. És ezért, ha volt egy csepp eszük, akkor igyekeztek megegyezni. Mert ki tudja, hogy a hozzá nem értő egyszerű emberek hogyan fogják eldönteni a dolgot. Képesek vagyunk-e tanulni? Vagy ott van bennünk az, hogy minket ne tanítsanak? Ne magyarázzák nekünk a dolgot. Tudjuk mi azt, jó. Tele vagyunk ismeretekkel, tele vagyunk sértettségekkel, tele vagyunk fölösleges önbizalommal, ami mindig egy kicsit a bizonytalanságnak is a jele, hangosak vagyunk, ki akarunk oktatni másokat, pedig tanulnunk kellene. Tanulni nem megalázó dolog. Tanulni, megismerni az igazság mélységeit, az nagyisteni kegyelem. Följegyzik a prédikátorok fejedelmének tartott Spurgeon nevű igehirdetőről, hogy ő egy olyan ember által tért meg, aki nem is volt egészen normális. De egy mély hitű ember volt, és amit ez az ember mondott, az szíven találta. Ezt a férfit, aki aztán egész életén át sok ezer embert vezetett igehirdetései által az Úrhoz. Mert Istennél mindegy, hogy sok vagy kevés által szerez szabadulást, és nagyon gyakran kedve van ahhoz, hogy a kicsik és megvetettek oldaláról adjon üzenetet. Amikor Saulus, későbbi Paulus megtér, akkor közvetlenül felteszi az Úrnak a kérdést, hogy kicsoda vagy, és mit akarsz, hogy cselekedjek. Az első kérdésére az Úr közvetlenül és azonnal válaszol, de a mit akarsz, hogy cselekedjek, arra azt mondja, hogy menj be ebbe az előtted lévő városba, és ott majd megmondják neked. És egy addig ismeretlen atyafit, egy bizonyos Ananiást rendel ki, aki tele van félelemmel, előítélettel, meghallja a nevet, Uram, nem ez az az ember, aki halálra kergetett, üzött bennünket, hát hova küldesz engem, eredj el, mert ő nekem választott edényem, mondja az Úr. Egy ismeretlen személyt küld el ahhoz a Saulushoz, aki nagyon komoly iskolákat végzett. De tetszett Istennek, hogy ezen az egyszerű atyafin keresztül nyissa meg Saulusnak a szemét, és kapcsolja őt hozzá Isten népéhez. Tudunk-e tanulni? Nem tud mit tenni velünk az Úr, hogyha nem akarunk tanulni. Ha nem akarjuk megnyitni az értelmünket, az egyfajta engedelmesség is, belátás. A bölcs ember nem azt nézi, hogy kitől jön az üzenet, hanem mi annak a tartalma. A bölcs ember tud tanulni a teremtett világtól is, más élőlényektől. Azt mondja az ige, hogy menj te rest a hangyához és tanulj. Másutt is vannak az igében helyek a bölcsesség irodalomban, ahol az egyszerű állatoktól kellene az embernek tanulni. Ézsaiás könyve elején ott van, hogy az ökör ismeri az ő gazdáját, Szamár, az ő urának jászlát. Az én népem nem ismer engem, és nem közeledik hozzá. Vajon tudunk-e tanulni? Ez Pünkösd egyik kérdése. Hogy Istent is ki akarjuk-e oktatni? El akarjuk-e neki magyarázni, hogy ő már nem korszerű, hogy már nem olyan időket élünk? És ha tehetnénk, az Úr Jézusnak elmondanánk, hogy amit ő képviselt, amit az evangéliumokban elmondott, azok ma már nem használhatók. A világ megváltozott. Vagy hajlandóak vagyunk tanulni. A vigasztaló nem csak leül mellénk, nem csak arról van szó, hogy átveszi a szót, és kiáll mellettünk, és biztonságérzetet ad, hanem elmagyarázza nekünk, akár még azt is, hogyha tényleg büntetést érdemlünk, hogy azt fogadjuk el. Ez is a vigasztalónak a dolga. Barátom említette, aki valaha bíró volt, hogy mindig csodálta az öreg bírókat, akik sosem voltak udvariatlanok és gorombák, és a legsúlyosabb ítéletet is, ha ki kellett mondaniuk, akkor azt nagyon kedvesen a vádlott értelmi szintjén érvelve magyarázták, elmondta, hogy egyszer hallgatta, amin valakinek magyarázta a bíró, hogy kedveském, aki megölt valakit valamilyen féltékenységből talán, hát amit elkövetett, az nem lehet megmagyarázni ezekkel a maga érveivel. Kioltotta valakinek az életét. Bizony a vigasztaló, a paraklétosz, az elvezet bennünket a bűnbánatra is. De vannak nyakas emberek. Vannak olyanok, akik kemény nyakkal, háttal fordulnak az Úrhoz, és nem taníthatók. Ezért Jézus abban reménykedik, hogy ezek az ő nyakas tanítványai. Az ő távozása után hallgatni fognak a vigasztalóra, a paraklétoszra. De ez a harmadik dolog, amit szintén említettem, hogy eszetekbe juttatja mindazt, amit én mondtam nektek. Feledékenyek vagyunk. És időről időre meg kell ismételni velünk bizonyos dolgokat. Újra és újra azért veszünk elő igéket. Időről időre azért vesszük magunkhoz a szentségeket. Azért mondjuk az Úr imádságát. Azért mondunk el olyan szövegeket, amelyekben a bűnbánat hangjai hangzanak el. Nem csak azért éneklünk el énekeket újra meg újra, mert olyan kedves és szép a dallamuk. Van azoknak üzenetük is. Mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön. Hallottuk lentről a falu közepéről már. Mi repülünk eléje, mi térdelünk eléje. És ó, bűnös, mit teszel, ha Jézus jön? Ezeket azért énekeljük el újra meg újra, mert néha elfelejtjük, hogy egyszer véget ér a történet, és megyünk eléje. És mit fogunk ott mondani? A Szentlélek eszetekbe juttatja, hogy egyszer el kell menni, és nekünk minnyájunknak meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt, ahol nem számítanak a saját, jól végig gondolt szövegeink, csak az, amit a paraklétosz mond. Ő fog odaállni mellénk egy másik helyütt, János első levelében ugyanezt a nevet az Úr Jézusra alkalmazza az apostol. Egyébként csak János irataiban fordul elő ilyen néven Jézus és a Szentlélek. Szóval a vigasztaló mellétek ül, mellétek áll, tanít, ha taníthatók vagytok, és eszetekbe juttatja, amiket én mondtam, mondja az Úr Jézus. Ez elég. Nem kell ennél többet tudnunk. Mit mondott Jézus? Mi az ő véleménye? Délelőtt is ezt mondtam. Tessék kérdezgetni, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Mi a te véleményed? Egymáshoz közel álló emberek között ez természetes, hogy megkérdezzük egymás véleményét. Mit gondolsz a dologról? Megint csak a taníthatóság. Édesapám az ő apjától örökölte azt, hogyha valamit csinálunk, és van jelen egy gyerek, akkor meg kell a gyereket is kérdezni, mert a gyerekek néha nagyon is fején tudják találni a szöget. Olyan egyszerűen, olyan tisztán közelednek a problémákhoz. És emlékszem, ő is nagyon rossz motorokkal közlekedett, idősebb nyíregyháziak emlékeznek még talán, a kis Csepellel járta a környező tanyákat, és emlékszem, volt benne egy alkatrész, ami mindig elnyíródott. Szegény mennyit bosszankodott, és mindig keresett valamit, amit az ég helyére betehetett, hogy valahogy haza kecmeregjünk, és kínlódásai közepette ott voltunk vele kisfiúként, hol egyikünk, hol másikunk, megkérdezte, hogy mit gondolsz. Mit lehetne itt csinálni? És az ember úgy érezte, hogy én most meg vagyok kérdezve, és próbáltunk mondani valamit, ami vagy segített, vagy nem. Szóval, igen, megkérdezni, tanulni, eszünkbe juttatni a bennünk lévő értékekre ráébredni az ő segítségével. Ez az egyik munkája bennünk. A másik dolog azt mondja, az én békességemet hagyom nektek. Majd rögtön elkezdi magyarázni, hogy ez nem olyan, mint a világnak a békessége. És ezért muszáj nekünk is ezzel foglalkozni, hogy akkor van-e béke és béke között különbség. Mi a világ békéje? Azt mondhatjuk, hogy amit a világban békének neveznek, az vagy egy átmeneti tűzszünet, vagy valamilyen érdek vezérelte csend, vagy akár az is ezen belül, hogy az erősebbek elhallgattatják a gyöngébbeket, és úgy kívülről csendnek látszik. Nem lázadnak. Nem látják értelmét annak, hogy lázadjanak. Mert az erősebbek akarata érvényesül, és a gyengébb belátja, hogy ő neki diktálnak mindig. És a világ olykor azt hiszi, hogy ez békesség. Majd én megmondom, hogy legyen csend, és akkor a félelem az embereket csendre és passzivitásra készteti. Én az én békességemet adom nektek. A béke, a békesség az igének, mindkét kötetének, Ó és Új Szövetségnek egyaránt nagy-nagy üzenete. Az külső és belső békességet jelent. Arról nyilvánvaló, hogy azt nem adják olcsón. Békének áldozata van. Van egyébként az áldozatok között kifejezetten ilyen, amit béke áldozatnak neveznek. A békét meg kell teremteni. És a béke mindig a harcoló felek közötti megegyezésből szokott létrejönni. És ebben benne van az az üzenet, hogy Isten nem akar harcolni velünk. Félreértés, hogy mi azt képzeljük, hogy ő kivont karddal harcol ellenünk, nekünk védekeznünk kell, olykor támadnunk kell. Gyerekek életében is mi is emlékezhetünk rá, ha akarunk, kamaszkorunkra. Van egy időszak, amikor a gyerekek mindenkivel harcolnak. Mindig éberen figyelik, hogy mibe akarnak beleszólni a szülők, miben akarják korlátozni az ő szabadságukat. És így vagyunk Istennel is egy darabig. Ezért harcolunk vele. Szépen mondja Ady Endre egyik versében, hogy békíts ki magaddal és magammal, hiszen te vagy a béke. Mert magunkkal is tudunk harcolni. Folyik ez az értelmetlen húzavona egészen addig, amíg az ő békességével nem találkozunk, amiről talán Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetének egyik mondata is szól, békességünknek büntetése rajta van, vagy ha nem büntetése, akkor ára. Békének ára van. Ahhoz, hogy itt Európában újra békét lehessen kötni, 70 évvel ezelőtt emberek milliói haltak meg. Tehát, hogy itt újra béke legyen, még ha romok felett is, ahhoz egyeseknek és nem keveseknek meg kellett halniuk. Az én békességem kezdetű mondat mögött ott van, hogy vállalom ennek a harcnak, a sötétség és a világosság közötti küzdelemnek az engem érintő súlyos következményeit. Nem úgy adom nektek a békémet, mint a világ. A mondat másik fele, ne nyugtalankodjék a szívetek, se ne féljen. A világ békéjében mindig gyanakszunk, mindig nyugtalankodunk, és mindig félünk. Mit akarnak tőlünk már megint. Hogy akarnak bekeríteni minket? Jézus békéje felszabadít bennünket. Ó, Uram, töltsd be az én szívemet a Te békességeddel. Uram, mondd nekem is, amit feltámadott Úrként, Jézusként a tanítványainak mondtál az első találkozás alkalmával, békesség néktek. Ott is milyen nagy üzenet volt ebben, hisz ott volt Péter, aki megtagadta az Urat, és ott voltak a tanítványok, akik válságos pillanatban szétfutottak, és most nem azzal toppan eléjük a feltámadott Úr, hogy ugye, megmondtam nektek, és ilyenek vagytok, ennyit ér az életetek, hanem békesség nektek. Békét akar kötni velünk az Úr. Azt akarja, hogy fejezzük be a harcot vele és önmagunkkal. Megadni neki magunkat, az nem megaláztatás. Az bölcs döntés, az megtérés. Letenni ő előtte a fegyvert, és ráébredni arra, hogy a világ békében értelmesebb és szebb, az bölcsbelátás. Fejezzük be a háborút, amit a nagy ős ellenség bújtogatására az Úrral és egymással és önmagunkkal folytattunk. És egy utolsó gondolat még, a harmadik, arra hivatkozik az Úr, hogy hallottátok, hogy azt mondtam nektek, mert ezek a mondatok Jézus búcsúbeszédeiben találhatók, hogy elmegyek. Igen, ezért nyugtalan a szívük, mert az Úr Jézus azt mondta, hogy vége ennek a földi történetnek, ennek a nagyon szép és tartalmas 3 évnek, és most elmegyek. Nem szeretjük a jó események végét, akár egy ilyen mai napnak is, ha ez jó volt, szép volt, akkor valami hiányérzetünk mindenképpen marad. Nem szeretünk búcsúzni. Emlékszem arra, amikor először engedtük egyedül iskolába a gyerekeinket. Az valami kicsit olyan gyászos dolog volt. Még nem történt semmi rendkívüli. Vagy amikor házasságot köt az ember gyermeke, és viszi a kis holmiát a hóna alatt, és elmegy. Emlékszem, amikor 1970-ben otthonról elköltöztem föl Budapestre tanulmányaimat elkezdeni, akkor olyan izgatottan ültem be édesapám mellé az autóba, ott volt egy bőrönt könyv hátul, meg néhány ruha, és megkerültük a Besenyei teret, visszanéztem, és ott állt édesanyám a kapuban, és sírt. És rögtön úgy lelombozódtam, pedig olyan izgatott voltam, hogy megyek, elhagyom az otthoni házat, és hát elhagytam több mint 40 évvel ezelőtt, jó régen, és édesanyám ott sírt, mert bár nem örökre mentem el, de mégis volt ebben a válásban valami megrendítő az ő számára. És aztán hasonló szerepbe kerülve én is ilyesmit érzek. És a tanítványok ott vannak csüggetten, tanástalanul. Annyi minden apróságon veszekedtek eddig, és Jézus mindig valahogy rendet teremtett közöttük. Nem bírtak valamivel, volt a szegény ördögtől gyötört gyerek, nem tudták kiűzni belőle a rossz szellemet, és, de nem baj, lejött a megdicsőülés hegyéről az Úr, és megoldotta azonnal. Mi lesz most? Elmegy, és mi nem tudjuk, de most búcsúztunk Elek Lajos bácsitól, és közben nekem ott a koporsója után ballagva eszembe jutott, hogy szintén vagy 40 évvel ezelőtt egyszer ő szolgált innen János evangéliumából erről a sorról, amikor Jézus azt mondja, hogy jobb néktek, hogy én elmegyek. Miért muszáj elmenni? olyasmit érzékeltet itt Jézus, hogyha ő nem megy el fizikailag, ha mi nem maradunk kicsit magunkra, ha nem lesz az Úr jelenléte ilyen fizikailag nem igazán megtapasztalható. Mert jó, az úrvacsorai közösségben valóban egy kis kenyeret veszünk magunkhoz, kis bort magunkhoz, ezek fizikai tapasztalatok. Akkor is, ha mi nem tanítjuk azt, hogy átváltozik Krisztus testévé, vérévé az, amit ott magunkhoz veszünk. Vagy lehetnek érzelmi élményeink az Úr jelenlétét megtapasztalva, de mégsem ez a döntő dolog itt. Ő azt akarja, hogy mi akkor is az Isten országát építsük, és őt kövessük, ha ő nem szól bele. A példázata szerint, amiben arról van szó, hogy egy gazda kiosztotta a talentumokat, és aztán messze vidékre költözött. Azt jelenti, hogy messze vidékre költözött, hogy nem lehet oda kiáltani neki, hogy gyere most, és oldd meg helyettem. Magunkra vagyunk egy kicsit hagyva, és ez jó nekünk. Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert akkor nem fogtok soha felnőni. Jobb, hogy elhagyja a férfiú az apját, anyját, és ragaszkodik feleségéhez, mert nem lesz abból új család, ha a szülők fogják mindvégig megmondani, hogy mit csináljanak. Nem is örülnek ennek a fiatalok soha nagyon helyesen. Jobb nektek, hogy én elmegyek. Hogy tessék az Isten országát megvalósítani. Tessék segítségül hívni a Szent Lelket. Mert az mindenkiben munkálkodik, aki meg nem szomorítja. Nyissátok meg magatokat az Úr befolyása és hatása előtt. Kérjétek a Szent Lelket, amit szemrehányás nélkül ad. De ne ahhoz, hogy a kicsinyes mulandó vágyaitokra költsétek, hanem hogy az Isten országa épüljön. Kérjétek, és ez megadatik. De nem itt van vége a kis szakaszunknak, hanem ott, hogy és aztán majd ismét eljövök. Nem végleg hagylak itt benneteket. És mi most ebben a várakozásban élünk, de nem tétlenül élünk ebben a várakozásban. Munkálkodunk az ő békességén, megvalljuk és tükrözzük ebben a zavaros, felfordult világban, ahol néha talán nekünk is káromkodni lenne kedvünk, de nem tesszük, mert az ő békességének a követei vagyunk, békekövetek vagyunk, és mert megtanított bennünket a Szentlélek a Krisztus követésére, és eszünkbe juttatja, hogy mit, hogyan csinált az Úr az adott pillanatban, addig is, amíg ő vissza nem jön. Addig is, mint a hű házvezetők a példázat szerint. Nem akarjuk bántani szolgatársainkat, nem akarjuk elhanyagolni feladatainkat, hanem melegen tartjuk az otthont, az otthon tüzét, hogy bármelyik pillanatban jön, ha éjfélkor, ha kakasszókor, ahogy megint csak az ige mondja, boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál, legyünk mi ilyen boldog szolgái az Úrnak. Isten áldjon meg minket. Amen.